Az az ige, amelynek üzenetét Isten szent lelkének a segítségében bízva hirdetni szeretném közöttetek, a Jelenések könyve 5. fejezetében van megírva, mégpedig az első 5 versben. A Jelenések könyve 5. részének első 5 versét olvasom. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül tele írva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecséteit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, ebben a csodálatos igében feltárul előttünk a mennyei istentisztelet csodálatos világa. A Jelenések könyvének látnoka János apostol az üdvösség történetének és egyben az egyház jövőjének az útját tárja fel előttünk. 2 jelenetről van szó itt ebben a felolvasott szakaszban. Egyrészt a 7 pecsétes könyv felmutatásáról, másrészt pedig a bárány, Isten bárányának a megjelenéséről, aki egyedül méltó arra, hogy felnyisse ezt a könyvet. Mind a 2 jelenetben advent csodás üzenete rejtőzik ott. Reménységgel tekintsetek az Úr Jézus visszajövetelére, mert ő benne fognak beteljesedni az Isten ígéretei, amelyeket híveinek adott. Mindnyájan ismerjük azt a kifejezést, hogy valami 7 pecsétes titok. Ez azt jelenti, hogy valami annyira titkos, hogy nem tudhatja meg akárki, nem férhet hozzá akárki. Valószínű, hogy ennek a 7 pecsétes titoknak itt van az eredete, a Jelenések könyve 5. fejezetében, innen jött ez át a hétköznapi beszédünkbe. Valami ilyesmiről van ugyanis szó, itt a mennyei istentiszteleten is, hogy van egy könyv, aminek ókori szokás szerint belsejét, külsejét, minden apró négyzetcentiméterét teleírták, de le is pecsételték, nem nyitogathatja ám azt akárki. Kellene pedig tudni, hogy mi van benne, de olyan nagy a titok, hogy a 7 pecsét, a 7, mint a teljesség száma, egyértelműen azt mutatja, hogy ezek olyan óriási titkok, hogy tényleg nem láthatjám őket bárki, és nem férhetünk csak úgy hozzájuk. A könyvben ugyanis Istennek a jövőre vonatkozó terve van elrejtve, az emberiség sorsának a leírása. Mindenki meg szeretné ismerni a jövendőt, különösképpen azt a részét, ami személyesen bennünket érint. És nézhetünk így az adventtel kezdődő újabb egyházi év elé. Olyan jó lenne tudni, hogyan fog vezetni bennünket ebben az esztendőben, jövő advent kezdetéig az Úr. Mennyire fogjuk kihasználni a nekünk ajándékozott időt, ha Isten jónak látja, hogy még időt ajándékozzon nekünk. Vagy éppen mennyire fogjuk kihasználni azokat a megállókat, amelyeket Isten ünnepekként ad az életünkbe. Állj meg, ember, és gondold végig, hogy ki vagy, hogyan élsz. Mennyire fogjuk ezeket kihasználni elcsendesedésre, arra, hogy új erőt gyűjtsünk? Vajon lesz-e belső igényed, testvérem, hogy a hit fejedelmére és bevégezőjére tekints? Vajon megadatik-e, hogy bajban, fájdalomban eszedbe jusson, aki fölnéz, az sohasem csügged el? Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Együtt fogunk talán sodródni a világgal, ami felörlődik a hatalmi harcban, elbizonytalanodik a gazdasági kilátások útvesztőiben, a mindennapok nyomasztó forgatagában. Ez a könnyebb, ebbe sodor, ebbe húz, ebbe nyom bennünket minden, ami körülöttünk van, kivéve az Isten igéjét. Az a tény különösen nyomasztó, hogy hiába fejlődik a technika, nem hozám szebb jövőt, hanem mintha egyre gyorsabban felőrölné ezt a világot, mégsem növeli a veszélyforrásokat. Látszik például ez az atomkatasztrófákban, amelyből több is volt már az elmúlt 50 esztendőben. Egyik nagyobb, mint a másik. Vagy éppen látszik abból, hogy még hétköznapi példát mondjak, ahogyan a szemünk előtt sivatagosodik el egy egész fiatal nemzedéknek a gondolkodása, a lelki világa, ami abból fakad, hogy az okos telefont szünet nélkül nézegetjük és nyomogatjuk. A szemünk előtt zajlik. Micsoda jó találmány. És tönkretesz egy egész nemzedéket, ha nem ismernek benne mértéket. Szóval látjuk, ha kinyitjuk a szemünket, hogy merre tart ez a világ. És bizony, amikor személy szerint bennünket vagy családtagjainkat is érintenek ezek a dolgok, a megoldhatatlannak történő problémák, amikor veszélybe kerül a család békéje, munkahelyi gondok vagy éppen pénzzavar miatt, akkor mi is föltesszük a zsoltárossal a kérdést, hogy miért, Uram, mit tartogat a jövendő a számunkra? Mit hoz? Nos, ezek azok a hétpecsétes titkok, amelyeket nem tudhatunk előre, amelyekről szól ez az ige, hogy van egy valaki viszont, aki tudja és akinek a kezében van mindez, tehát minden embernek a sorsa. Egy német gondolkodó a technika fejlődését látva így fogalmazta meg talányos mondatát a jövő kutatásról. A jövő tudakozói és a számítógépek előrejelzései ellenére mégis a jövő mindig kiszámíthatatlan marad előttünk. És az a helyzet, hogy emiatt inkább félünk, semmint hogy boldogok tudnánk lenni, és nem is csodálhatjuk, hogy maga a látnok, János apostol is ebben a látomásban sírva fakad, mikor azt látja, hogy ennek a világnak a jövőjét nincs egy ember, nincs egy angyal, senki, aki méltó lenne kitudakolni. Akire az Isten ezt a titkot rábízhatná, nincs ilyen az egész teremtésben, sem a mennyben, sem a földön. Szomorú és kiábrándító, hogy így állunk, ilyen tanácstalanul, az emberiség jövőjének nagy rejtélye előtt is, benne a saját jövőnk rejtélyei előtt is. Emberek, angyalok, hívők és hitetlenek egyaránt. Na de mondom, nem csak ezt a sötétet kell látnunk, hanem azt a fényt, amely még nagyobban, még világosabban ragyog emellett a feketeség, a mi tehetetlenségünk mellett. Jön ugyanis egy angyal, és ő válaszol, a mi szomorúságunkra is szóló válasszal, ne sírj. Aki győzött, felnyithatja a könyvet és annak hét pecsétjét. Ha köztünk nincs is senki, aki méltó lenne az Isten velünk kapcsolatos titkaiba belenézni, egy valaki azért mégiscsak van, aki erre méltó. Egyetlen egy ilyen győztese van ennek az egész világnak és világtörténelemnek, Jézus Krisztus, aki Isten bárányának képében jelenik meg ebben a látomásban, és ezzel egyidőleg úgy is, mint Júda oroszlánja, mint bárány és mint oroszlán. Ő az, aki engedelmesen szenvedett, és akinek Isten elfogadta az áldozatát. Egyedül csak ő méltó arra, hogy a hétpecsétes könyvet felnyissa. A könyvből pedig kiderül, hogy a földi látszattal ellentétben nem az erős emberek alakítják a történelmet, hanem a megöletett és feltámadott bárány, aki immár mint Júda oroszlánja van jelen a mennyben. Szóval az Úr Jézus maga hozza helyre övéi életében a tévedéseket. Így teljesedik be végérvényesen Az a zakariási profécia, amit az Isten tisztelet legelején hallhattunk, hogy örvend Sion leánya, mert királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Amikor a Krisztus az egész teremtett világnak, mindennek és mindenkinek örökké való teljhatalmú királya. Ebben van az igazi változás. Hát azt jól tudjuk, hogy ha a hatalmat az egyik ember csoporttól átveszi egy másik ember csoport, akkor a legnagyobb igyekezet mellett sem fog túl sok minden változni. Kiegyenlítenek néhány tartozást, de lehet, hogy éppen ezzel újakat hoznak létre. Mert az emberek önzők, magunkról is tudhatjuk. És azt a válságot, amit Ádám és Éva önzése okozott, és amelyet mi magunk fenntartunk a magunk bűnösségével, ezt a válságot, az emberi önzés válságát, nyilván az ember, mint önző ember nem tudja helyrehozni. Nem történik bennünk olyan változás, amely által erre képessé lennénk. Emberi bölcsesség, emberi ész soha nem fogja helyrehozni ezt a válságot. Legfeljebb egy ideig tompábbak lesznek a máskor égető problémák. Erre van lehetőség emberileg. Íme van egy olyan király, a Krisztus, aki minden eddig megszokott szabályt eltöröl, aki nem a maga érdekét keresi az uralkodásban, aki még ha nem is így tenne, de nincs lekötve sem mások felé, mert ő benne az ő személyében, aki bárány és oroszlán, ő benne látszik, hogy nem azé a hatalom, akinek a legtöbb pénze, a legnagyobb támogatója, éppen a legnagyobb szája van. Mert a világ végén elkövetkezik az ítélet, és az Isten országában az lesz az erősebb, aki már ebben a földi életben Istenben bízott, és aki minden igazságos döntést ennek a Krisztus királynak az igazságos trónjától és uralkodásától remélt. Ezért kell újra hangsúlyoznom, amit már a múlt héten is hangsúlyoztam, hogy a keresztény embernek mégsem kell rettegéssel és könnyek között tekintenie ennek a világnak a végére. Mert az a Krisztussal, az igaz bíróval való találkozást hozza, akire pedig mi, ha hiszünk benne és elfogadtuk áldozatát, akkor bizalommal tekinthetünk. Tudhatjuk, akik ismerjük őt, hogy ő kegyelmesen hozza meg ítéletét, és azt is tudhatjuk, hogy az ő uralma már most is végleges és valóságos az egész világ felett, és a beteljesedése az, ami felé tartunk, amikor minden és mindenki számára egyszeriben hitétől, tetszésétől függetlenül ez teljesen nyilvánvalóvá válik. Most azonban valóban még egészen mást látunk magunk körül. A Timóteushoz írott második levélből hallottak, íme 2000 esztendővel ezelőttről, éppen a mai világunk jellemzőit sugározzák felénk. Az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Testvérek, nem ettől szenvedünk mindannyian? Nem ezt érezzük napról napra? Hallunk unokáról, aki pénzért megfojtja a saját nagyapját. Egész országok pénze lett oda, ilyesmit is hallottunk, mert a nemzeti bankjuk vezetői elsikkasztották az ország dolgozóinak a pénzét. Lassacskán már majdnem több, mint minden második házasság végződik válással, és akkor vegyük még hozzá, hogy milyen sokan egyáltalán összesen házasodnak. Sokszor kimondva sem, de talán mégis azért, hogy már könnyebb legyen szétválni akkor, amikor kiderül, hogy a másikban nem csak örömöm van, hanem esetleg tűrni is kellene neki valamit. Nem csak kivenni belőle, ami nekem jár, hanem esetleg adni is valamit. Önző lett ez a világ, szeretetlen és képtelen a jóra. Miért? Megmondja az ige. Mert az Isten útja helyett a szórakozás érdekli. És kedves gyülekezet, most ne gondoljuk azt, hogy ez csak a fiatalokra igaz, ez a mai fiatalság. Gondoljunk csak bele ebbe egy picit jobban. Vajon a féktelen fiatalok mögött nem áll ott a fiatalokat soha fékezni nem törekvő szülő, meg nagyszülő? Maguktól lettek ezek a fiatalok ilyenek? És ha maguktól, akkor megint csak kérdezzük, hogy hol voltak a szülők, a keresztszülők, hol voltak a nagyszülők? Talán már nekik se volt fontos, hogy becsületes embert neveljenek a gyerekükből? Vajon magukat jobban szerették, mint a gyermeküket? Vagy éppen a gyermeket nem szerették jól, mert nem az ő érdekét nézték, hanem a sajátjukat? Csak ne kelljen rászólni, mert akkor olyan ártatlanul néz rám, hogy én attól elolvadok. Testvérem, gyermeket nevelni felelősség. Minden nemzedéknek a viselkedése mögött ott van, hogy hogyan viselkedtek az előzők. Éppen ebben a helyzetben szólal meg közöttünk az Isten vigasztaló üzenete. Ha most úgy is érezzük, hogy sokszor tényleg minden igyekezetünk ellenére a rossz győzedelmeskedik ebben a világban, ez nem mindörökre szól, ez ennek a nem soká véget érő világnak a jellemzője. Az, hogy a gazdagnak, a nagyhangúnak van mindig igaza, annak, aki megveszi magának az igazságot, Isten országában ez nem így van. Aki tehát vágyik egy igazságos életre, egy olyan boldog, örök életre, ahol már önzéstől, szeretetlenségtől, képmutatástól nem kell szenvedni, az ragaszkodjon mindenben a Krisztushoz. Mert ez az útja annak, hogy egy ilyen boldog, örök életed lehessen. A világ mostani rendjének megváltozása, aminek tényleg, ha jól belegondolunk, egész markáns jelei valóban most itt, ezekben az évtizedekben, mondjuk a 20. század derekától kezdtek ennyire nagyon hangsúlyosak lenni. Szóval ezek a változások, ezek íme mind le voltak írva abban a hétpecsétes könyvben, amiről János apostol ezelőtt majdnem 2000 esztendővel a látomásban értesült. És le volt írva az is, hogy az istentelenek, akik nem térnek meg, örök kárhozatra jutnak, a gonosz emberek bűneik méltó büntetését fogják kapni. Timóteusnak viszont azt írta Pál, hogy ő ebben a helyzetben legyen csak még elszántabb a Krisztus iránt. Ne hasonuljon ehhez a világhoz, és ennek a világnak a rettenetes, istentelen szokásaihoz, hanem maradjon meg abban, amit Páltól végső soron a Szentlélektől tanult. Éljen az Istenre hallgatva ebben a gonosz világban. Ez nekünk, keresztjéneknek szól. Mi ugyanis már jól tudjuk, hogy mi a valóság ezzel a világgal, jól tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Tudjuk, hogy mi a megoldása ezeknek a szörnyű dolgoknak, és még azt is tudjuk, hogy van megoldás, és hogy meg is fog valósulni. Egyszer ugyanis az emberi önzés minden rettenetes következménye meg fog szűnni, és maga az önzés is el fog tűnni a színről. Ahhoz azonban, hogy ebben a változásban részünk lehessen, már most ragaszkodnunk kell Istenhez, és ahhoz, amit tőle és róla tudunk. Így mondta ezt Pál Timóteusnak, te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, hogy kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztusba vetett hit által. Mi tehát a keresztjének feladata az adventi, Krisztus visszajöveteléig tartó időszakban? Mert nem csak 4 hétig tart az advent igazából, hanem egész a Krisztus visszajöveteléig. Ezt az időt arra kell használnunk, hogy újra és újra vizsgáljuk meg minden törekvésünket. Figyeljük a magatartásunkat. Az Úr Jézus lemondott az ő hatalmának kihasználásáról. Semmiféle emberi eszközt nem használt. És az élvezeteket sem hajházta. Az Atyaisten akaratának ismerete és követése volt az ő öröme. És ebben példa előttünk, mert ez az út vezet az örök életbe. Örülni az Isten ajándékainak, de nem szenvedélyé engedni. Kérdéseink megoldását ne a világi módszerektől várjuk. Bizodalmunkat ne az erős emberekbe vessük, hanem a Krisztus kereszt áldozatába, ő ugyanis az adventi király. Arra tanított meg bennünket, hogy a gonoszt nem erőszakkal kell legyőzni, hanem jóval és szeretettel, és hogy ez nem mesebeszéd, hanem ez így van, mert ő így győzött. Vajon van-e bátorságunk ezen az úton járni? Elindulni egyáltalán az erőszakmentességnek, az önzetlenségnek a krisztusi útján? Íme ez a mai ige, a hétpecsétes könyv látomása megmutatta nekünk, hogy ki a világ igazi királya, ki a történelem kerekének a mozgató ereje. Az Isten báránya bizonyos erőt ad nekünk most is, ebben az összekavarodott világban, amely a vesztébe rohan. Ha az emberek rossz döntéseket hoznak is, Krisztus rajta tartja a szemét ezen a világon, és egyetlen egy ember sem veszhet el, aki ő hozzá tartozik. Ez a reménység védhet meg bennünket a csüggedéstől, attól, hogy lemondóak legyünk, nem jó ez az élet, bárcsak már vége lenne. Vagy éppen bárcsak minden máshogy lenne, mint ahogy van. Máshogy lesz, testvérem, és ebben már most reménykedhetsz. Ez a reménység ment meg attól, hogy erőszakos légy. Attól, hogy technikai dolgokban bíz. Hogy ezekben lásd a gondjaink megoldását. Krisztus királyi uralmának az ígérete ad erőt nekünk, hogy álhatatosan és éberen várjuk az ő eljövetelét. Mert íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, Jézus Krisztus. Amen.